Sziasztok, Jenny vagyok.
Sziasztok, én Móni.
És ez itt az Ebédszünet Podcast 19. része, amiben a lúgosításról fogunk beszélni.
Miután sokan végigették a karácsonyi menüt, valószínűleg közülük jó páran döntenek úgy, hogy januárban életmódot váltanak, és sokaknak sajnos még mindig kézenfekvő, hogy egy lúgosító kúrával kezdjék ezt el.
A mai epizódban elmondjuk, hogy miért nincs ennek semmi értelme.
A lúgosító diéta arra épül, hogy a rossz életmód, azaz a nem megfelelő táplálkozás miatt a szervezetünk elsavasodik. Mielőtt ebbe jobban belemélyednénk, picit tisztázzuk, hogy mit jelent az, ha valami savas, lúgos, vagy esetleg semleges. A pH értékeket azt 1 és 14 között szoktuk mérni. 1-től 6-ig savasnak nevezzük, 6 és 7,4 között közel semleges értékekről beszélünk, és 7,4 fölött, 14-ig nézve, pedig lúgos közegről beszélünk.
A lúgosító diéta szerint a szervezetünk ugye elsavasodik, és ennek rengeteg káros következménye van. Ilyen például a fáradtság, ingerültség, elhízás, emésztési zavarok, van, ahol beleveszik a magas vérnyomást, cukorbetegséget és a daganatos megbetegedéseket is. A diéta pedig az étrend követői feltalálói szerint ezeket fogja visszafordítani, energikusak, egészségesek leszünk tőle, mindent is meggyógyít, csak győzzük betartani.
A lúgosító étrendnek több verziója van, a nagyon szigorútól a picit megengedőbbig, tehát mi nagyon sok ilyen nevezzük divat diétának, ezer egy ágazata van, ezek szépen lassan különböző alágakra nyílnak szét. Az alapja az, hogy több zöldséget kell fogyasztani, és el kell hagyni a húst, tejet, tejtermékeket, tojást. A halat azt néha megengedik. Ezen kívül még tiltja az alkoholt, a szénsavas italokat, a kávét, a feldolgozott termékeket, a cukrot, a mézet, az olajos magvakat és az édesítőszereket, ezek alól kivétel a stevia ezt megengedi. A különböző irányzatokban változó, hogy engedi a gyümölcsöt. A lúgosító étrend feltalálója szerint a gyümölcsök is savasítanak, így ez nagyon sokszor tiltó listás. A gyümölcsök közül viszont kivételt képez, állításuk szerint a citrom és a lime, illetve alkalmanként enged grapefruitot is. A gabonafélék közül a mondjuk úgy eredeti diéta szerint csak a 3 hónapnál nem régebben betakarított gabonaféle fogyasztható, de abból sem ám mind, amit enged, az az árpa, a búza, a köles, a barnarizs és a hajdina. Más helyeken a teljes örlésű gabonafélékből készült termékeket engedélyezi a diéta. Vízből a lúgos, azaz a 9-11 közötti pH-jú vizet javasolja, még a csapvíz sem megfelelő, úgyhogy azt sem fogyaszthatják ezt a diétát tartó emberek nyugodt szívvel.
Érdemes azért megemlítenünk, hogy 2017-ben a lúgosító diéta feltalálója, atya 3 év börtönbüntetést kapott, amiért mindenféle orvosi végzettség nélkül szódabikarbonás injekcióval kezelt egy rákos nőt, aki ezekért a kezelésekért 62.700 fontot fizetett.
Azért ez még forintba is sok lenne egy ilyen kezelésért.
Igen, és aki bele is halt ezek után a betegségébe, nyilván a kezelés nem segített rajta. Végül ebből a 3 évből 8 hónap letöltendő lett, mivel már előtte is házi őrizetben volt, ha jól tudom. Egyébként a forrás szerint, amit találtam, még legalább 15 ember halt meg az ilyenfajta kezelések miatt jóval hamarabb annál, mint ahogy rendes orvosi kezelés mellett lett volna esélye. Úgyhogy ilyenkor ezt csak azért mondjuk el, mert érdemes lehet elgondolkodni, ha egy ennyire szigorú, ennyire megszorító diétát néztek, amit valaki föltalál a semmiből, és az mindent meggyógyít, érdemes megnézni, hogy ki az az ember, miket csinált eddig.
Tehát fenntartásokkal kell kezdeni. Igen. És Amit még itt azért megemlítenék, tehát ez a szódabikarbonás injekcióval az volt a célja, ugyanúgy, mint a diétával, hogy lúgosabbá tegye a vért. Tehát ne legyen úgy elsavasodva a szervezet.
Igen, mivel hogy az okozza a daganatot.
Például.
De akkor kezdjünk is bele a lúgosító diéta szétszedésébe. Legfőbb kérdés az, hogy lehet-e befolyásolni étkezéssel a vér pH értékét. Rossz hír a lúgosító diétát követőknek, hogy sajnos nem. Az egyetlen, amit étkezéssel tudunk befolyásolni, valamelyes, tehát azért itt sem nagy kilengésekről beszélünk, az a vizelet pH értéke. Valószínűleg ebből nőtt ki ez az egész, illetve érdemes lehet megemlíteni még a gyomorsavat is, hiszen vannak olyan ételek, élelmiszerek, amik mondjuk növelik a savtermelést, tehát ilyenkor saját magatoknak is meg tudjátok tapasztalni azt, hogy mi az, ami savasítja úgymond a gyomrotokat, de ez a savasítás nem az a savasodás, amiről a lúgosító diéta beszél.
Szerencsére.
A fősulin a fejünkbe verték, hogy a vér pH értéke 7,35 és 7,45 között van. És ha ettől eltér, akkor baj van.
Ráadásul de... nagyon nagy baj van.
Igen, tehát ez nem azt jelenti, hogy fáradtak leszünk, vagy ingerlékenyek, hanem azt, hogy meghalunk. Vagy legjobb esetben is orvosi ellátásra van szükségünk kórházban.
Ráadásul elég sürgősen. Úgyhogy azért ez egy nagy probléma tud lenni.
Igen, ilyen esetre példa a ketoacidózis, ami kialakulhat például attól, ha egy inzulinos cukorbeteg elfelejti beadni az inzulinját. A tüneteket a magas vércukorszint, illetve a vérben lévő ketontestek fogják okozni. Szomjúság, a beteg sokat vizel, fárad, gyengének érzi magát, acetonszagú lesz a lehellete. Ilyenkor tényleg az történik, hogy a vér pH-ja elindul a savas tartomány felé. A szervezet azt próbál kompenzálni, például mély gyors légzéssel próbálja visszaállítani az egyensúlyt, de segítség nélkül nem fog sikerülni neki. A legrosszabb forgatókönyv ilyenkor a diabéteses kóma, ami intenzív osztályos ellátást igényel.
Aztán, ha tovább visszük a gondolatot, ez azt jelenti, hogy a krónikus betegségeink nem alakulhatnak ki az elsavasodás miatt, hiszen elsavasodva nem maradnánk életben annyi ideig, hogy bármilyen krónikus betegség kialakulhasson. Tehát nincs mit lúgosítani, és szerencsére egyébként se tudnánk. Tehát ez egy biztonságérzetet adhat, hogy ilyen szempontból nagy kárt nem tudunk okozni magunknak ezzel a diétával, ilyen szempontból.
Illetve ha nem tartjuk be a diétát, azzal se tudunk kárt okozni, mivel hogy nem tudunk elsavasodni.
Igen. Tehát igazából itt akár be is fejezhetnénk ezt a részt, de azért úgy gondoltuk, hogy biztos mindenkinek a felmerülő kérdésekre választ adjunk, ezért azért jobban körbejártuk ezt az egész témát.
Felmerülhet bennetek a kérdés, hogy oké, a vér pH-ja 7,35-7,45 között van, de mi a helyzet a többi részünkkel? A bőr pH-ja 4 és 6,5 között van a mikrobák elleni védelem miatt.
A gyomoré a gyomorsav miatt 1,35-3,5 között van, így tudja koagulálni a fehérjéket, ez nagyon nagyban hozzájárul ahhoz, hogy megfelelő legyen az emésztésünk. Továbbá itt is azért a mikrobák elleni védelem elég jelentős, hiszen ezáltal sokkal kisebb az esély, hogy bármilyen bélrendszeri fertőzés alakuljon ki nálunk.
Ha haladunk tovább az emésztőrendszerben, akkor jön az epe és a hasnyálmirigy nedv. Ezek már a lúgosabb tartományban vannak, 8,3-8,8-as pH-júak is lehetnek, semlegesítsék a gyomortartalmat. A hüvely pH-ja pedig 4,7 alatti, és ez is a fertőzések elleni védelem miatt van így. Ezeket azért fontos elmondani, mert a szervezetünk jóval bonyolultabb annál, mint hogy egyszerűen rámondjuk, hogy savas vagy lúgos. Tehát rá kell kérdezni, hogy hol? Hol savas, vagy hol lúgos? Minden pH értéknek értelme van, feladata van, funkciója van, és ha az egyensúly felborul az adott területen, akkor a gondok hamar jelentkeznek. Nagyon egyszerű példát mondok erre, amikor a túlzásba vitt szappanozás miatt felborul a hüvely savas pH-ja, akkor hajlamosabbak leszünk a fertőzésekre.
De szerencsére azért itt sem azzal van probléma, hogy a vérünk pH-ja fog változni, hanem ugye ez egy külső változás lesz. A gyakorlatban a lúgosítás akkor szokott előkerülni, amikor a betegeink arról panaszkodnak, hogy úgynevezett savtúltengésük van, és erre a édesanyjuk, testvérük, szomszédjuk, a pénztárosnő, az internet, a különböző csoportok szerint citromlevet kell inni, mert az lúgosít. Tehát a gyomorsavra isznak még egy kis citromsavat. Nem túl hatásos, mert hogyha a savhoz adunk még savat, akkor az semlegesebb nem lesz, ami nem is cél, hiszen jelentős problémát okozna az emésztésünkbe, ha nem lenne gyomorsavunk. Vagy legalábbis az nem lenne savas. Ez az egy eset van, amikor értelmét látjuk a lúgos vízeknek, mert ugyan a vér pH-ját szerencsére nem tudják megváltoztatni, de a gyomorsavon segíthetnek, a panaszokat képesek csökkenteni. Egyébként ilyenkor nem szoktuk úgy elengedni a betegeket, hogy ugyan ne igyon citromlevet és ennyi, de ez már azért egy másik epizód témája lesz, hiszen erről is érdemes lesz mindenképp beszélni, mert ez egy nagyon gyakori probléma szokott lenni.
Most, hogy elmondtuk, miért felesleges, azért beszéljünk egy picikét a diéta előnyeiről is. Mert nem szeretnénk elbagatelizálni az olyan véleményeket, amikben arról van szó, hogy például mennyit fogytak vele. Ha a lúgosító diétát összehasonlítjuk az átlagos magyar táplálkozással, akkor egyértelmű, hogy több zöldséget tartalmaz, kevesebb gabonafélét, kevesebb húst, húskészítményt, illetve ezekből ugye semennyit. Ebből következik, hogy az energiatartalma jóval alacsonyabb lesz, azaz beindul a fogyás. Kérdés csak az, hogy milyen áron?
A zöldségfogyasztás növelése, valamint a csírák fogyasztásának javaslata pozitív dolognak tekinthető, és bár az eredeti célját nem éri el vele az ember, vagyis nem lesz lúgosabb a vérünk ezek fogyasztásától, de tekintve, hogy átlagosan nem szoktunk elég zöldséget fogyasztani, nincs meg a napi ajánlott zöldségmennyiség, a növelésével rosszul biztosan nem fogunk járni. Vannak azonban olyan részei ennek, ami fölött nem tudunk csak úgy elsiklani, ugyanis az alapot a nyers, illetve párolt zöldségek adják, amik egyeseknél panaszt okozhatnak, puffadást, görcsöket, úgyhogy ilyenkor érdemes más elkészítési móddal fogyasztani azért ezeket a zöldségeket.
Azt még hozzátenném, hogy amikor a neten böngésztem, akkor azt találtam, hogy azért a zöldségek megtisztítását sem javasolja annyira, hiába van a vitamin elven, ami meg a mindenféle fertőzések szempontjából nem éppen a legbiztonságosabb.
Igen. Úgyhogy hát azért, igen, tehát ilyenkor is azért nagyon látszik, hogy nincs meg egy ilyen kellő rendszer az egészben. Tehát azért úgy nincsenek meg ezek a kis fontos, finom apróságok egy ilyen diétánál, hanem csak ilyen fő irányvonalakra így ráfekszenek, aztán akkor azt viszik.
Hogy túléli az ember, vagy nem?
Az nem számít.
Végülis, aki fizette a 62.000 fontot.
Igen. Onnantól kezdve már.
A gyümölcsfogyasztás tiltását mi egyértelműen káros dolognak tekintjük, tehát gondoljunk csak a kieső vitaminokra, ásványi anyagokra, rostokra.
A megengedőbb irányzatok teljes kérésű gabonafogyasztása rendben van, de a lúgosításba se fog beleszólni, csak elősegíthetjük a megfelelő napi élelmirost bevitelünket ezekkel.
De azt, hogy a teljes értékű fehérjeforrásokat kiiktatja azon az alapon, hogy savasítanak, hát jó, a hüvelyeseket engedi fogyasztani, de csak idény időszakban, mert a tartósítás az megint csak nem elfogadott az eredeti diétában. Plusz azért hozzá kell tenni, hogy ezek is jócskán tudnak puffasztani, tehát panaszokat okozhatnak. A szóját engedi fogyasztani, tehát elméletben lehetséges lenne mondjuk egy megfelelő mennyiségű fehérje bevitel, de a gyakorlatban azt is hozzá kell tennünk, hogy vajon ezekből mennyi fog felszívódni.
És ezeknek a problémáknak azért előbb-utóbb meg lesz a böltje, ugyanis a huzamosabb ideig tartott lúgosító étrend mellett nő a fehérje és a kálcium hiány veszélye. Ha pedig visszagondoltok az energiaegyensúlyos részünkre, amiben elmondtuk, mi a jó-jó effektus, akkor ti is rájöhettek, hogy egy nagyon alacsony energiatartalmú viszont rövid ideig tartó lúgosító étrend után a visszatérés az addigi táplálkozási szokásokhoz jojózást válthat ki.
Emellett a hagyományos lúgosító diétában étrendkiegészítőket is ajánlanak, amik egy része nem hatásos, a másik része meg akár veszélyes is lehet, de ez megint egy külön epizód témája lehetne. Ilyenkor megint csak érdemes kritikusan hozzáállni. Ha a legtöbb problémát az okozza a lúgosító étrend elmélete szerint, hogy elsavasodunk, amire van egy gyógymód, a lúgosító étrend, ami azonnal mindent meggyógyít és visszaállítja az egészséges állapotokat, akkor vajon miért kell még mellé egy csomó jó, drága étrend kiegészítő?
Most, hogy ezt mindenki átgondolhatta egy kicsit, és levonhatta a kis következtetéseit, érdemes megfigyelni azt is, hogy a legtöbb oldalon, ahol a lúgosító étrendet hirdetik, azonnal kapcsolódik hozzá valami, amit el akarnak adni nekünk. A már említett étrendkiegészítőket, lúgos vizet, vagy ami a legjobban tetszett, az az egyhetes lúgosító kúra a savbázis egyensúlyért 200.000 forintért. És ami a legszomorúbb, hogy ehhez egy szakorvos is adta a nevét. Úgyhogy persze ez mondjuk sok szempontból jó kérdés, mert azért gyakran vannak ilyennel kapcsolatban perelések, hogy ugye nevekkel és szakemberek, tehát szakemberek nevével visszaélnek az interneten.
Úgyhogy nagyon... Itt nem csak a nevét adta, hanem úgy volt hirdetve ez a lúgosító húra, hogy szakorvosi ellenőrzéssel és javaslattal, tehát oda megy az ember, a szakorvos felméri, ad neki egy javaslatot, hogy hogy legyen ez a lúgosító kúra az alatt az egy hét alatt, és folyamatosan méri, megnézi.
Mondjuk lehet, hogy nekem van üldözési mániám, de itt is el tudom képzelni, hogy oké, ez le van írva, oké, ott van egy ember. És igen, laikusként hova megyek, honnan tudnám, hogy most az tényleg az az ember, mert ugye nem kérek személyit, meg ilyesmit igen. el ilyenkor, tehát na mindegy,
mert
szóval...
nekem meg az jutott eszembe, hogy vagy nem tud róla, hogy egy ilyenre is felírtak, mert mondjuk dolgozik azon a wellness helyen,
igen.
és jönnek hozzá
szóval
a
szóval igen, tehát így, igen, ott egy szakorvos neve, és ki, ezt... ki tudja, hogy ehhez adta a nevét, nem adta a nevét, hogy adta a nevét, de szóval ezek nagyon gyakori problémák nagyon sok szempontból így az interneten. És hát összességében elmondhatjuk, egy étrend nem attól egészséges, hogy rengeteg megszorítás van benne. Bár tudjuk, hogy ettől hangzik igazinak, hiszen hajlamosak vagyunk arra, hogy azonnal akarjuk az eredményt, nagyon gyorsan, és így könnyű elhinni, hogy egy vagy több dolog kiiktatásával az életünk azonnal jó irányba fog változni. De sajnos nem így van. Hosszú munka és odafigyelés kell ahhoz, hogy változtassunk, és ahhoz, hogy az a változás tartósan fenn is maradjon, mind az alakunk, mind a közérzetünk tekintetében.
Most már tudjátok, hogy a lúgosító étrend elméleti alapja hibás, így tulajdonképpen a létezése is értelmetlen. Fogyasszatok több zöldséget, de ne emiatt. És ha szeretnétek egyensúlyban maradni, akkor inkább az okos tányért kövessétek, az, amik hiánybetegségetek sem lesz.
Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. Még így a végén a jól megszokott pár információt. Jenny, elmondja nekünk.
Megkeresem a szent füzetben. Van egy Facebook oldalunk, az Ebédszünet Podcast hitelesen a táplálkozásról. Ide mindig feltesszük a legújabb részeket, vagy hogyha segédanyagunk van, akkor azt is feltesszük, és innen tovább is tudjátok osztani a bejegyzéseinket, amivel tudtok minket támogatni abban, hogy minél több emberhez eljussunk.
Meg az ismerőseiteket is tudjátok támogatni abban, hogy minél több hiteles információhoz jussanak.
És ne kezdjenek el mondjuk lúgosítani.
Például.
Úgyse tudnának, de nem az a lényeg.
Ne is próbálkozzanak vele.
Van egy Facebook csoportunk, az Ebédszünet, ahova a három beugró kérdés megválaszolása után tudunk titeket beengedni, de higgyétek el, megéri. Van egy Insta oldalunk, az Ebédszünet Podcast, és ha esetleg szeretnétek tőlünk kérdezni, de mások előtt nem meritek ezt megtenni, akkor írjatok nekünk nyugodtan egy e-mailt az ebédszünetpodcast@gmail.com-ra. Még egyszer köszönjük, hogy meghallgattatok minket, találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!
Sziasztok!